Költőnek reagálnia kell a társadalom nagy mozgásaira, vallja Balla Zsófia, akinek verseiben, esszéiben ez vezérfonalként mindvégig jelen van. Kezdeti verseire a 60-as évek végén, 70-es években írottakra ez fokozottan érvényes. Eleinte még felfeltűnnek a szerelem egyéni leképezései, kicsit álomszerű, szürreális, gyönyörű helyzetek, az emberi kapcsolatok fontosságának kivetülései, de ott vannak a társadalom, a mindennapi történések torzságai is. És ezek az élethelyzetek egyre inkább teret hódítanak verseiben. Az emberek és a politika viszonya, az emberek és a múlt, társadalmunk viszonyulása a múlt eseményeihez, a folyamatos igazságtalanságok, múlttagadás, ferdítés. Később pedig természetesen az is jelen van a versekben, ami felé haladunk, amiről ismét szól világunk. Balla Zsófia Kolozsváron született, a 90-es évek elején költözött Budapestre. Életének meghatározó periódusát jelentette a rádiónál eltöltött több mint 10 év, 1972 és 1985 között a Kolozsvári Rádió munkatársa, zenei szerkesztője volt. A területi stúdiók bezárása után is maradt a sajtóban. Az Előre, a Hét, a Családi Tükör munkatársa volt. Noha György Dima Zeneakadémiát végezte el Kolozsváron, és a zene fontos része életének, a költészet és az irodalom volt mindig is a meghatározó. A 80-as évek kolozsvári irodalmi milliője a marosvásárhelyi ünnepi beszélgetésen is felelevenedett. A Gál Gábor irodalmi kör tevékenysége nem hiába került Balla Zsófia nagyon hamar a titkos szolgálat látókörébe. A múlt Balla Zsófia verseiben nem csupán a történelmi múltat jelenti, hanem ezzel szoros összefüggésben a család múltját is. Teljes értékű életet akkor élhetünk, ha tisztában vagyunk azzal, hogy honnan jöttünk, merre tartunk, és milyen erők határozzák meg felmenőink életét is. A következő felvétel a Bernádi Házban szervezett találkozón készült, Balla Zsófia egyik versét olvasta fel.
Olyan verset is olvasok, amely végül is a családtörténetünket is súlyosan tartalmazza, a harmadik történet, ennek a kötetnek a címadó verse. Ahogy telik velem az időt, egyre inkább, egyre abszurdabbnak, egyre rémisztőbbnek érzem azt, hogy családunkból mintegy 100 embert arra kényszerítettek, hogy pakoljon össze egy batyút, kivitték a téglagyárba, felvrakták vonatra, és apám és anyám családjából mintegy 100 embert vittek el Auschwitzba. A szüleim mindketten külön-külön egymásról mit se tudva külön értek vissza Erdélybe, és mikor azt kérdeztem, miért oda jöztök vissza, honnan egyszer elvittek, azt mondták, mert valószínűleg aki él, ide jön vissza. És aztán ott maradtak. Azt hitték, új világ jön. Ennek a versnek az a címe, hogy a harmadik történet, és Kertész Imre két nagyszerű esszéjének az alapgondolata, tehát tartalmazza a cím. Ez a Táborok maradandósága és a holokauszt, mint kultúra című két esszé. Mindenki tudja, mi történt, mint egy hivatkozási rendszerben, és ezért a címe ennek a versnek az, hogy a harmadik történet. Gyanús minden utókor. A csend is csupán gyanús mellékútja a tagadásnak. Az ókori regék s a Biblia után e pusztítás füstjeit látott szent írásnak. Mi történt? Megtudnod, 2000 év kevés, csontig felrótt a Jób, örökölték a holtak. Az éterben kereng minden talált lövés. Isten elrendel, csak a gonosz indokolgat. Ők mérik súlyodat, akik megsemmisültek. Szerelmet keserű só, nincs szabadsága más testben, soha nem teljesülhet szorongásban szenvedély. Virrasztani kell mesztelen tükörként, hogy ne takard el álmoddal létüket. Jelük ne védsed el. Te sem menekülhetsz, hiába vagy utód. Ha bűntelen, tudod, az vak szerencse. A botrány sík olaj, eláraszt és befen. Csak róluk. Mindegyre róluk beszél velem az Isten. Életét adná, hogy a halált elejtse.
Balla Zsófia témái a szerelem, az otthon kérdése, vagy a hontalanságé, az árulás, a sorsfordulatok, az elmúlás visszatérnek. Ezek jelen voltak a 89 előtt született versekben is, és ott vannak az azutániakban is. Természetesen már más módon, hiszen már nem kell a sorok közé rejteni az üzenetet. Visszatérnek, ahogyan a versformák is időközönként váltják egymást. Hamarosan hallani fogjuk, hogy a kísérletezés nem annyira, ellenben a kifejezési mód, a kötöttebb vagy szabadabb versforma, a szonet vagy a ballada, miért ne, részévé vált Balla Zsófia életművének. Mindezeket majd reméljük abban a készülő gyűjteményes kötetben is visszalátjuk, amely válogatását tartalmazza az eddigi életműnek. Balla Zsófiával beszélgetünk először is, természetesen arról, ami mindvégig meghatározó. A múltról, annak különböző vetületeiről.
A tegnap esti beszélgetés során is legalábbis számomra, meg hát szerintem mindenki számára kiderült az, hogy mennyire fontos azért ön számára a múlt. Olyan szempontból is, hogy egyfolytában emlékezik bizonyos mértékben a verseiben, egyfolytában ott vannak a különböző emlékek és történetek, a régiekben is, a 89 előttiekben is, és a mostaniakban is csupán egy picit másképpen. Ennyire meghatározó tud lenni az, hogy mi történt most már mindjárt 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt. Ennyire tudja, hát úgy idézőjelben kísérteni is az embert?
Azt hiszem, emlékezőgépek vagyunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy miben különbözünk az állatvilágtól, akkor a részben ez, hogy van memóriánk, tehát fel tudunk idézni dolgokat, és hogy előre tudunk vetíteni. Tehát megtervezett a cselekvésünk. Az újabb kísérletekben azt mutatják ki, hogy bizonyos állatok bizonyos dolgokra emlékeznek, vagy akár meg tudják tervezni egy kis rövid távú cselekedetüket. De ez egy nagyon fontos emberi tulajdonság. Azt mondják, hogy ha például egy közösség megfeledkezik a múltjáról, ha nem tud abból valamilyen fajta számára a következő életre és stratégiára vonatkozóan hasznos információt nyerni abból, ami korábban történt, akkor ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni a történelemben, vagy a családi, vagy magánéletben. Tehát azt hiszem, hogy ez az állandó ütközés azzal, ami történt, és összemérni a jelenkorral, ez egy nagyon fontos emberi tulajdonság, és mondhatom, fontos emberi feladat az, hogy emlékezzünk dolgokra, és levonjunk tanulságokat belőle. Hát plusz az embert nyugtalanítja egyrészt az, ami ő maga elmulasztott, vagy ami történt vele, hiszen gondoljon csak bele, hogy az emberek milyen nehezen dolgoznak fel bizonyos sérelmeket, amely velük esett meg, milyen kevéssé vagyunk arra beállítva, hogy szembenézzünk azzal, amit mi okoztunk, személyesen, vagy valaki, aki nekünk kedves. De én azt hiszem, hogy az ember erkölcsi tartásához feltétlenül hozzátartozik ez, hogy ezekkel a dolgokkal tisztában legyen. Ráadásul történelmileg tekintve ezt, ugye engem a családom története rendkívüli módon, ahogy öregszem, egyre jobban foglalkoztat, és nem véletlenül, hiszen civil emberek voltak, senkinek nem üzentek hadat, és mégis elpusztították őket. Tehát nem egy háborúban estek el katonaként, de
Az embereket általában foglalkoztatja a családuk története, mondjuk azok az igazságtalanságuk, amelyeket elszenvedtek az 50-es években, ez több nemzedékre kihat, és elkerülhetetlen a szembenézés. Sokan azt mondják, hogy miért kellene felelősséget vállalnom azért, amit a nagyapám tett, vagy az apám, vagy a szüleim. Természetesen nem kell felelősséget, de tudnunk kell, mert csak akkor tudjuk elkerülni, mindannyiunknak tudnunk kell, hogy mi történt, hogy történt. És az a magánéletünkben is így van lényegében, szoktunk emlékezni arra, hogy ki hogyan viszonyult hozzánk a barátai. Persze kisebb dolgokban azt hiszem, hogy nagy erény, én egyébként legnagyobb erények közé azt sorolom, az ember tud megbocsátani, és tud bocsánatot kérni.
Felelősségvállalást említette. Ön valóban mintha felelősséget vállalna, és nem csak azért, ami a családban történt, hanem minthogyha az egész emberiségnek a, nem is tudom, a bűnét szeretné valahogy megbocsáttatni, és minthogyha szószóló lenne. Nyilván ezek most már a 90-es, 2000-es években született versek elsősorban. Érzi azt, hogy tenni kell valamit, tehát valami történjen már jobb az emberiséggel, vagy a környezettel, vagy a társadalommal, vagy bármivel.
Nyilván világnézeti kérdés is, és ez családi hagyomány nálunk. Tehát ez a gondolkodásmód, hogy mindannyian felelünk a többiekért és azért a társadalomért, amelyben élünk. Nem lehet mindig elhárítani, hogy ezt nem mi csináljuk, hogy a politikát nem mi csináljuk, hogy mi nem vagyunk aktív politikusok. Egyrészt, mert az embernek mindig marad valamilyen lehetősége arra, hogy megszólaljon. Persze egy költőnek elsősorban a tolla ez a lehetőség, de azért ezer más mód is van. Ő maga megszólaljon, másrészt, ha tudja azt, hogy miről van szó, jobban tud segíteni embereknek. Mindenképpen bármilyen kis erővel, de jelen vagyunk egy társadalom életében, mozgásában. Olvastam a múltkor, amikor többen tüntettünk amiatt, hogy a hajléktalanokat ne kriminalizálják, hanem oldják meg az életüket, úgyhogy azt Franciaországban teszik, kitalálnak erre különféle módozatokat, stb. Akkor valaki azt írta ki, hogy ne gondold azt, hogy nem kell semmit tenned azért, mert túl keveset tehetsz. Minden kevés számít. És ez így van, tehát ne gondoljuk azt, hogy valamilyen ügybe, az úgyse számít, amit, hogyha én megszólalok, vagy én nyilatkozom, vagy megpróbálok elmenni egy helyre. Nem, elmegy az ember, és azt mondja, hogy egy héten egyszer mondjuk tudok itt segíteni, van 2 órám. Van egy nyugdíjas történelem tanár ismerősöm, aki külvárosi iskolákba jár ki, és szegény sorsú gyerekeket korrepetál ingyenében hetente 2-szer. Mindenkinek van valamilyen módja arra, hogy tegyen valamit, és részt vegyen a társadalom életében, nézze meg Svájcot. Ott mennyi önkéntes munkás van, például ilyen délutáni munkákra elmennek 3-4 órákat dolgozni. Azért, mert az utcájuknak, a városuknak, az országrésznek most pont arra van szüksége. Rengeteg ilyen társadalmat ismerünk, ahol ennek értéke van, ennek a civil vállalásnak, és egyfajta öntudatos élet. Nagyon sok tartalmat ad.
És a költő a szavak által próbál valamit tenni végül is, nem?
Igen, hát ezt most nagyon konkrét dologra fordítottam le, de nyilván nyugtalanít az, hogy mit látok magam körül, vagy hogyan. Persze azt nem szeretem, ha ez nagyon direkt megy a versbe általában. Én nem vagyok kifejezetten politikai költő. A kiáltvány, amelyet felolvastam, én ritkán írok ilyen verset, de hát vannak költő kollégáim, ilyen volt Petri György, de hát ilyennek nevezhetem akár József Attilát, vagy Petőfit, akik kifejezetten közvetlen politikai verset írtak, nagyszerűt. Aztán van, hogy írtak valakik politikai verset, de a vers nem volt nagyszerű, és akkor nem éri el a politikai célját sem, akkor csak propaganda marad. Ez nagyon finom, nagyon hajszálvékony, nem is tudom, mi választja el azt, hogy valami csak egy apológia, csak egy nagy védelmi beszéd, egy valamilyen politikai irányzat védelmében, vagy pedig egy társadalmat megrázó vers, olyan, mint Babicsnak mondjuk a Fortissimója, vagy a nagyháború ellenes versi csodálatos felkiáltások. Ugye ez nem propaganda, ugye, vagy május 1-e Rákospalotán, ő, aki egy katolikus, bírói családból származott, ahogy elmondja, az apja is liberális volt, volt. Azért egy baloldali mozgalomnál, amikor belelőnek a munkásokba, akkor egy megrázó verset ír erről. Csak azért, mert nem tartja lehetségesnek, hogy fegyverre. A május 23 Rákos Palotán című versben. És nem volt amúgy közvetlenül politikus, de az eszéiben, már mikor kezdett Európa elsötétedni, fantasztikus erkölcsi erővel szállt ki a fajelmélet ellen. Aláírta a zsidó törvények elleni nagy tiltakozást, amelyet Bartók Móric és mások írtak. Egy művésznek különösen azért, mert művész, kell valami a társadalom nagy mozgásaira reagálni. Julien Benda könyvének az Írástudók árulása kritikájában elmondja, hogy igen, a csillagra, a magasra, az etikusra, az erkölcsösre kell mutatnia mindig az írónak. Akkor is, ha nem közvetlenül teszi.
Na most ez a reagálás a 70-es, 80-as években egészen másképp történt. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy érzett rá, vagy hogyan kínlotta azt meg, hogy ezt a szubtilis üzenetet be tudja csempészni, hogy át is menjen bizonyos körökön, és értő fülekre is találjon.
Persze az ember egy monolit diktatúrában él, ugye, ahogy itt éltünk a 70-es, 80-as években. Azt hiszem, hogy Markó Béla mondta tegnap, ugye, hogy olvasni kellett a sorok között, és tudtunk is olvasni, nagyon pontosan értettük. De erre azt tudom mondani, hogy csak az az üzenet érvényes sorok között, amely azután is érthető, miután az a politikai kontextus megszűnik. Tehát, hogy valami olyan mélyebb, mindannyiunkat érintő és távlatosabb dologra utal, egy olyan fajta ellenállásra, amilyenről a felolvasott Babics, hogy semmi vagy, ha nem vagy ellenállás, hogy némán is ellenállni egy bizonyos pusztító, és persze korrumpáló erőnek, mert a hatalom nem csak fenyegetéssel veszi be az írástudókat vagy a társadalmat, hanem hízelgéssel, megvesztegetéssel, lefizetéssel, hát ezer módja van, karriert kínál, és nagyon sokféle kísértés, vagy pedig egyszerűen gyengeségből elbukik valaki, vagy félelemből. Nehéz egy ilyen társadalomban valamilyen erősítést találni. Azt hiszem, akkor egész költészete tele van ilyen utalásokkal. Kérdés, hogy mi éli túl a korszakot, és marad meg egy általánosabb szinten egy emberi tartalom a versben. Remélem, hogy nem minden van ennyire időhöz kötve abból, amit belerejtettünk a versekbe. Kialakul egy tolvajnyelv szinte ilyenkor irodalomban, költészet, publicisztikában. Ennek mondjuk egy ilyen vicces példája az, hogy 85-től megszűnt ugye a kolozsvári a vidéki stúdiók, és akkor én a bukaresti Előrének voltam agráripari tudósítója 5 évig. És tilos volt magyarul leírni a helységek nevét. Úgyhogy aztán Váradra ki kellett a Peceparti, Párizs, a Körösparti, Civitász, mindenfélét így megkerülni azért, hogy ne kelljen román helységneveket beírni a cikkbe, hanem próbáljuk meg. Tehát ez mondjuk egy ilyen vicces formány, megkerülni a kötelezőt, és mégis megmondani, hogy melyik városról van szó. De távlatosabban azért ez nehezebb volt elrejteni azt, hogy az olvasó értse, kvázi, hogy ez itt a kötelező, rész, vagy ezt tudjuk, de a lényeg ez és ez. Ez nagyon nehéz volt különösen újságcikkben kommunikálni. Versben ugye mégis ott a metafora, maga a vers. Nem véletlen egyébként, hogy évszázadok alatt mindig például antik díszletbe helyeznek valamit. Nézze meg Shakespeare-nél hányszor helyezi a díszleteit, vagy azt mondja Bohémia, mondja, életében nem járt Csehországban, látszik, hogy ez egy vicc. De ez egy szimbolikus hely, hogy ne érjék tetten, hogy ő most az aktuálisan az angol királyi udvar viszonyait, kegyetlenségét, embertelenségét vagy intézkedéseit bírálja, és akkor keres egy. Ez az eljárás mondjuk azért évszázadok óta ismeretes, hogy kvázi allegóriaszerűen ír az ember, és hát nyilván ez a 70-es, 80-asban mi is kerestünk ilyen lehetőségeket. Eldől, hogy ugyanakkor megmaradt-e az irodalom. Ez az az erőfeszítés, amelyről azt mondom, hogy elveszi az író vagy a művész erejét az, hogy el kell rejtenie azt, amit mond.
Elveszi az erejét?
Találékonyá teszi, de a költészetnek nem feltétlenül az elsődleges feladata közvetlen politikára reagálni, hanem, ahogy Babics mondja, a csillagra mutatni. Ugye, hogy felettem a csillagos ég, és bennem az erkölcsi törvény, tehát, hogy valami nagyobbra, mindannyiunk által fontosnak tartok, nagy értékekre mutasson rá. Persze ennek vannak műfajai, amelyek nagyon jól megbírják, a paródia, a kabaré, akár egy ilyen versest is, de a nagy költészetnek valamilyen olyan pillérekre kell támaszkodni, olyan hordozókra, amelyek mondjuk 100 év múlva egy másik társadalomban is tartalmaz még annyi lényeges dolgot, vagy elgondolkodni valót, vagy megdöbbentő, tehát persze, hogy ez még hozzájön a költői kép, milyen láttató erő van benne, ami annak az embernek is mond valamit, amely nem csak egy átmeneti kornak egy ilyen félig mondjuk így politikai társadalmi megszólalási eszköze. Minden jogosult, de azért a nagy költészetnek nagy témákra és rendkívüli megvalósításra van szüksége. És ezt az ember egy életen át munkálja ki, tanulja meg. Ez rengeteg erőt elvesz, hogy konkrét politikai tartalmakat akarok csak elrejteni, és nem tudok a nagyra, távolabbra nézni.
De valahol erre esküdött fel ön, hogy visszanéz, és a jelenre is néz, és felkiáltó jelet tesz, nem?
Mondjuk így, hogy hát a költő nem tud másról beszélni, mint a jelene, meg az élete, de megpróbál neki másfajta kifutástávlatot megnézni magasabb szempontok szerint, hogy mi történik vele, és mi történt, vagy mi történhet, ugye ez minden időben, minden irányba irányul a vers.
Olvasok néhány verset. Természetesen ugye a családtörténet is nagyon erősen megjelenik. Van egy versciklusom, az a címe, hogy az élet két fele, ezt Tamás Gáspár Miklósnak ajánlottam, amikor ő 60 éves volt, mert hát összeköt minket a közös gyerekkor, és mert az írásaiból látom, hogy számára is, bárhonnan nézzük, az Origó, a kiindulás Kolozsvár a legfontosabb. Az egész erkölcsi alapállásunkat, és persze a tudásunk alapjait Kolozsváron szereztük, és nyilván ez meghatározza az életünket. Néhány részletet olvasok ebből, tehát az élet két fele. És azért két fele, mert mindnyájan életünk közepetáján hagytuk el Kolozsvárt, és mentünk Budapestre. Az álom. Az álom kaleidoszkóp. Fakult, törött üveg forog. Se vég, se kezdet. A tükrök mindig más mintát mutatnak. Minden éjjel más történet sebez meg, amíg rezzen és alakul a múlt. Kolozsvár éjjel. Körben mátyás szobra körül a nemzeti zászlók. Egy irányba rángatóznak a szélben, akár púráz fogta kutyák. A sors szagát szimatolják. Ha, nincs nagyobb csend, mint a néma vasúti műhelyeké. Nincs út a csendbe, csak a vágy lidérce talál rést visszafelé. A történelem helyén a többes szám elégiája. Miféle kincset vittünk, és hová hordtuk? Hörcsök tűzzel és tétován. Mintha csak azért termett volna csel, hogy próbára tegyen, melyikünk mit felel, minek állunk ellen, amíg naponta megszámláljuk csontjaink. Meghúzhattunk-e épségben veszélyt, ha közben mást útszélen hagytunk, bukottan, megtörötten? Milyen fényűző szellem tűje forgatott a város egében? Mi semmisült meg? És mi hagyott a semmiben nyomot? Kik voltunk Kolozsváron? És kik vagyunk azóta, miféle holmi? Hogy sorsunk súlypontja elgurult, s hogy átjuggattak felek kőgolyói? Miféle havas néz most, és miféle rendek szeme előtt élünk mi, szüleinknek megkésve születettek? Kinek értek? Mit érnek az otthon gyümölcsei? Nem ragadtunk, mint satuba, az okba. Nem vártuk meg, a szem érő idejét töltse ki. Nem tévedtünk nyersen begyűjtött csillagokba? Kik vagyunk életünk eleje nélkül itt? Hogyan és hol tapad meg átültetett sorsunk? Nem vesztettünk csóvát? Elhagytunk valamit? Most válik el, hogy kik voltunk a présben, s hogy a kezdet szétzúz, vagy csak átalakít.
Pont azért, mert ugye 100 év múlva is érthetőnek kell lenni annak a versek. Mennyire alakulnak át ezek az ilyen jellegű versek? Tehát mennyire kell másképp értelmezni valóban? Tehát ez már tényleg az adott korra van bízva, hogy hogyan értelmezi? Nagyon átalakul az értelme, hogyha arról beszélünk, akár most is, 40 év távlatában.
Igen, azért mindig az olvasó alkotja újra arra a verset, tehát az ő élete és tudása az, ezért fontos a versismeret és a sok versolvasás, alkotja újra valami fajta jártassággal, hogy egy vers mit hordoz. Azokból, amelyeket felolvastam, a közelmúlt mondjuk a Babits vers, vagy a Nadányi, vagy ha hátrébb megyünk, akár Bessenyeinek valami, amelyik verse, vagy a óriási, vagy egy bersenyi vers. Nyilván mi mást olvasunk ki belőle, mint az ő kortársai, és egész másképp értelmezünk. Mégis azt hiszem, hogy a nagy, a jó versekben van valami romolhatatlan. Tehát valami, ami minden korszakban, még sokszor a nyelvi meghatározottságán túl is jelentést hordoz és megérinti a késői kor olvasóját. Mondom persze, ha van versolvasási járattassága. Aranyról beszéltünk, hogy a szóhasználata, a világa, az a paraszti világ, amelyet ő szimbolikusan és állandóan használ, például a nagy elbeszélő költeményeiben, meg általában a költészetében, hogy ez például a mai különösen egyre inkább városiasodó gyerekeknek, ifjaknak, embereknek jelente valamit. Mondtam ezt, hogy ösztövér, kútágas, hórihorgas gémmel, tehát hogy ösztövér, hogy végon, kútágas, mit jelent, láttunk-e még ilyen kutat, hórihorgas, mondjuk-e egy magas, vékony emberre, a gém, a kútgém, hogy ezt értik-e. De erre csak azt mondhatom, mi se úgy születtünk, hogy ezt értettük, hanem aranyverseket olvastak és tanítottak nekünk az iskola. Mi se Arany János korában élünk, de értjük. És valamilyen értelemben biztosítani kell azt, hogy következő nemzedékek számára is hozzáférhető legyen. Mert ugyanakkor a Toldi, vagy ezek mégiscsak óriási, gyönyörű művek, ha más nem mesék, és hatalmas példázatok. Tehát Aranynak az erkölcsi érzéke és a finomsága, az óriási nyelvhasználat, az árnyaltsága, az gazdagodást jelent, az a költészettel való foglalkozás, akár csak a zene, élesíti az elmét, és finomítja a gondolkodást, és fölemeli. Ez a lényeg.
Ön, hogyha újraolvas ezeket a régi verseit, változik valami? Azt érzi, azt a hangulatot, amit akkor írt, mert hát a sajátja, vagy azt érzi, hogy igen, de már ott van az a 40 év távlat, és mennyi minden történt még azóta?
Érzem azt a kort, visszadobban az a korérzés, amelyben írtam, de most már jobban észreveszem, ha poétikailag nem stimmel valami. Ritmikailag ebbe ez az. Úgyhogy én, hát egy kicsit nyilván a kiadóknak, olvasóknak kellemetlen módon, én az újabb kiadásokban javítottam egy némely verset, és most, ha lesz egy összkiadás, akkor abban minden verset át fogok nézni. Lehet, hogy nem kell hozzányúlni, de ha kell, akkor hozzányúlok majd. Azt szerint, hogy mondjuk így csúnya szóval technikailag megoldottnak érzem-e, vagy sem.
Csupán technikailag javít?
A technika az képpontosságot jelent, ritmus viccenést, egy kicsit hanyagabb rímet, tördelést, apró dolgokról van szó, tehát nem a vers lényegét akarom megváltoztatni, nem az üzenetét, hogy ezt mondjam, hanem tulajdonképpen csak jobban kicsiszolni, hogy könnyebben elérhető legyen, mert minden hiba zavarja az olvasót, akár tudja, akár nem. Tehát egy írónak, mondjuk a humanizmuson kívül, amit úgy általában erről gondolunk, az elsődleges kötelessége és erkölcse az, hogy minél pontosabb és értetőbb legyen. Tehát a mesterség szabályai szerint, tehát nem azt mondom, hogy ne írjon szabad verset, vagy ne írjon egészen különleges megoldásokat, de azt annak a nemében hibátlannak. Tehát a henyeség, az odavetettség, az az, ami ellen tiltakozunk. Tehát a költészet és az irodalom, általában a művészet, az mindig műgondot jelent, formaadást. Nagyon fontos ez, hogy formája legyen, és formát adjon neki. Úgy, ahogy a királyok udvariassága a pontosság, úgy a művész udvariassága szintén a pontosság és a csiszoltság az olvasóval szemben.
Ezt a fiatalkori verseivel érzi inkább ezt a idézőjeles pontatlanságot, amit hát csak ön érez.
Elsősorban a korábbi versek, de hát vannak olyan időszakaim, de előfordulhat egy újabbba is, bár az az igazság, hogy az utóbbi három kötet anyagát nem kell ilyen mértékben ellenőriznem, mert az ember szerez valamilyen tapasztalatot az évtizedek során, és hogy mondjam, a saját ifjú jényét úgy korrigálja, mintha egy mostani fiatal kezdőnek a verseit korrigálna.
Mert ezt akartam tulajdonképpen megkérdezni, hogy hogyan tekint az ifjúi ényére, mennyire megengedő vele szemben?
Sokan nagyon megengedőek, tehát ezt én írtam, ilyen voltam kész, és hát úgy is gondolják, hogy hát ez most már nem tisztességes utólag javítani. Én pedig azt hiszem, és még vannak ilyen kollégáim, hogy az ember ameddig él, addig a saját anyagát azt a sajátjának tekintheti. Még akkor is, ha már meggondolatlanul mondjuk gyenge formában publikálta, vagy nem is meggondolatlan, nem is volt tudatában, hogy itt vannak még. Azért jó, ha vannak mesterek, tehát nekem ebben szerencsém volt, hogy én Bajor Andorhoz vihettem kezdőköltőként az első kötetem, és utána még egy-két kötetnyi anyagot mindig megmutattam közlés előtt. Meg mások is látták. Ez nagyon sokat segít. Egy költőnek nincs nagyobb segítség, mint az, ha értő, komoly bírálója van, kritikusa, aki szól neki és figyelmezteti, még akár azokra az irányokra is, amerre a költészete kanyarodhat. Ugyanezt mondom arra is, hogy aki észreveszi az értékeit, aki felhívja a figyelmét, hogy ez jó a versedbe, ez az, amit, ez a látásmód, erre figyelj, ezt erősítsed. A tájékozódás, ez pont olyan, mint a gyereknevelés, nem? Hogy a gyerek meg kell tanulnia, mi a jó és mi a rossz. Hát tulajdonképp a versértés, az irodalomértés azt jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mi a silánymű és mi a remekmű. Ennek a megtanulása, hogy ez mind múlik, hogy mi az, ami talmi, mulandó, mi az, ami maradandó, és mi az, ami egy versben korszerű, benne van, és mégis maradandó. Tehát, hogy ne tévesszük össze azért, mert abban a vágyunkban, hogy rólunk szóljon, és a mai problémánkról, arról is lehet nagyon magas szinten beszélni.
Azon kívül, hogy nagyon szigorú önmagával, mondta azt is, hogy lassú is tulajdonképpen. Én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan születik a vers, tehát a villanás, a kép, a folyamat, szavak, sorok, szakaszok hogyan állnak végül össze?
Hát erről sokan próbáltak és próbálnak írni. Hát lényegében egy költőnek arra jár az esze, tehát ha valamit meglát, vagy ha valamire gondol, akkor az már rögtön egy nyelvi formában, egy sorban, egy képben jelenik meg számára, és az elkezdjük foglalkoztatni. Van, akinél ritmusképlet formájában, mint Vörös Sándornál, és gondolom például Kovács András Ferencnél is, akik ilyen rendkívül muzikális és a versformákat brilliánsan kezelő költő. Másoknál pedig nem, hanem a képlátás, én is ezek közé tartozom, a zenész mi voltam ellenére, a képlátás és a gondolat az, ami hirtelen elkezd foglalkoztatni, de a kettő azért egységben jelenik meg, annak már, hogy így mondjam, irodalmi formája van már a magnak, és akkor elkezd működni. Van, aki fejben, van, aki rögtön papíron rögzíti ezeket az első vázlatokat, és az dolgozza ki a továbbiakban az ember. És munkaközben még jönnek ötletei, az egészen biztos. Vagy korábbi vázlatok félben maradt, hirtelen eszébe jut, hogy ő ezzel foglalkozott, és akkor bekerül ebbe a versbe. Tehát ez egy összetett, bonyolult folyamat, de ez egy hajlam, és egy életmód, tehát meghatározza azt, hogy tulajdonképpen egy költő, mikor a világban járkál, akkor számára tulajdonképpen minden gondolati és vers nyersanyagként jelenik meg, tehát azonnal megjelenik benne az a forma, amelyben ezt le tudja írni, vagy valamiért el akarja mondani. Kicsit megfoghatatlan, nehéz erről beszélni, hogy hogyan születik, de körülbelül így motivumok, képek, szavak, érdekes szavak, olvas valamit, és akkor az úgy megragad, és elkezd benne zenélni, és foglalkoztatja. Sokféle módon indul el egy vers.
Vázlatozik a szószoros értelme? Persze, megvannak a kicsi cetlik?
Ó, rengeteget. Koncert alatt a műsor füzet hátára eszembe jut valami, amit a zene hív elő, és rögtön leírom. Van, aki nem felejti el, és mindent a fejében hordoz, vannak ilyen szerencsés költők, de van, akinek azonnal, a legtöbb kollégámnak ott van az éjjeli szekrényen a papírceruza vagy torm. Ha felébred, és volt valami, amit nagyon foglalkoztak, akkor lejegyzi, és akkor reggel megnézi, hogy mi volt. Persze Babics leír egy ilyen esetet, hogy egy csodálatos versort álmodott, és felébred, felgyújtotta a lámpát, lejegyezte, és reggel aztán kiderült, hogy egy, mikor ébred, megnéz, hogy teljesen banális, érdektelen sor. Tehát az, hogy a fél álmunkban mit gondolunk, az egy dolog, de hát ezért van papírceruza, és ezért van belső kontroll.
Mennyiben tud gátat szabni a tartalomnak az, hogy milyen formában születik a vers. Különböző tartalmak mibe illenek, inkább a szabad versbe, inkább a szonetbe, inkább a valamilyen rímekbe. Rímekkel keretezzük azt, vagy szokott-e ezzel úgy kínlódni, idézően?
Igen, a kiinduló kép, vagy az a nyelvi forma, ami valamiért megakad az ember fülében, vagy az a mondat, az szinte meghatározza azt, hogy milyen versformában íródik a vers. Ez egy olyan érdekes dolog, egy kiindulás, hogy egy képzőművésznél is, mondjuk egy festőnél, grafikusnál, az, hogy most szénrajz lesz, metszet lesz, pasztell lesz, azt nagyon sok minden határozza meg. Nyilván el is határozza, de valamibe kívánkozik az anyag. És hát van úgy, hogy egy kihívás, tehát egy vers, hogy most hexaméterben akarok valamit leírni, vagy tréfásan akarja, vagy komolyan. Vannak a korszakoknak különböző verselési hagyományaik, vagy mintáik, tehát ugye a korábbi századokban bizonyos témákról nem illett, nem időmértékes, nagy hömpölygésű, nem lehetett egy eposzt elképzelni 3-4 ütemű apró sorokba tördelve. Mondjuk a Kalevala az azért az rövidebb sorokba is működik, de a mi eposzaink, vagy gondoljon a görögökre, nem lehet elképzelni azt, hogy kis dalocska formában mesélik el a különböző háborúkat, a trójai háborút mondjuk, hanem nagy széles hömpölygő valahogyan kitermeli a forma azt, hogy ugyan egy regényt azért nem lehet elmondani egy tárca novellában, legfeljebb a tartalmát. Ahhoz, hogy regényé váljék és kibomoljék, ahhoz egy nagy, komolyabb, tartós forma kell. Ez versben is így van. Mit akar, mennyire epikus, mennyire lírai, a lírai formák kisebb, dalszerű versformákat tesznek lehetővé, aztán kísérleteznek, ahol a népi verselés kombinálják a nyugat-európaival, a nyugat-európait a görög-latinnak, ezerféle, de van, akit megihlet mondjuk az amerikai nagy Haute-Manier, hatalmas szabad vers szárnyalása, és abban kezd írni. És hát látunk olyast, mint is, ugye a Kassáknak a gyönyörű szabad versei, hát volt egy pár nagymestere a szabadversnek, az egyik Füst Milán, a másik Kassák Lajos. Kassák élete végén elkezd kötött formákat írni, ez nagyon érdekes. Úgy, ahogy Málevics, ugye, aki kiakasztotta a fehér vásznat, tehát a kép és a rajz redukcióját, mint egy avantgárd gesztust, azt mondja, hogy ez csak egy felület. Málevics élete végén, aki csodálatos, figurális festményei voltak fiatalon, visszatalál megint a figurális, vagyis a másfajta, már nem geometria, hanem egy másfajta. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy ki melyik korszakában mit használ, és mihez, mit akar közölni.
Ez önre érvényes, hogy így a korszakok váltakoznak?
Persze, és meg ki is próbál versformákat, meg az ember lát mintákat, tehát ebben van egy ilyen játékos érdeklődés is, hogy ezt meg tudom-e csinálni. És van, hogy megtudja, és kiderül, hogy ez egy kezére áll, és van, hogy nem tudja, és az ember, hogyha komoly, nem ájulásig imádja azt, amit saját maga ír, már pedig hát azért kollégák közt ilyen is van, aki azt hiszi, hogy minden tollvonás, amit leírt, az remek, és válogatatlanul adja közre a jót, a rosszat, így, mint a szénabokja, úgy közli. Ha az embernek működik az önkontrollja, akkor tudnia kell. Egy idő elteltével. Vagy van mellette egy komoly kritikus, aki azonnal figyelmezteti, kollega, családtag, mester, ahogy veszük, vagy eltelik egy pár év, ez a Horácius-i felszólítás, hogy 9 év után kell közölni egy verset, mert az ember akkor már elég eltávolodik, hogy lássa a hibáit, és ki tudja javítani, vagy saját maga előbb, vagy utóbb, gyorsabban, vagy lassabban észreveszi, hogy mi nem stimmel, és akkor egy kicsit változtat a menetirányon.
Most éppen mi a legkézenfekvőbb, melyik forma?
Nincs egy kiválasztott. Hát elég sok olyan versen van, amely változó hosszúságú sorok, de azért rímelnek, és természetesen maguk a sorok ritmikailag meg vannak dolgozva. Tehát a lejtése az vagy iambikus, annak szabályai vannak, vagy rohaikus, és a szótagszám is meghatározza azt, hogy milyen rím lehet a végén, nőrím, himrím, stb. Ennek mesterségbeli szabályai vannak. Egy ilyen lazább, de azért ritmikailag belülről feszesre húzott, és rímekkel mondjuk így lazán összefogott verseket írok elég sokat, de sok a dalszerű kötött forma is az utolsó kötetemben is. Meg hát írtam Vion mintájára balladákat, tehát teljesen mai, tehát az emlékezet elvesztéséről, vagy az időhúzásról, de Vioni formában, mert egy kötött forma mindig óriási lehetőségeket ad, rengeteg ötletet pont annak az elmélyítésére, látszólag kötött, és az tulajdonképpen rendkívül inspiratív. És ebben mindig van egy üzenet is, hogy az ő morális és játékos ballada formáit hogyan lehet minket foglalkoztató témákról, mert hiszen ő is a múlt idők asszonyairól, hogy hova lett a női szépség, ott zokog, ugye, a balladában. És akkor én is írtam a Fegyverkovácsné balladáját, hogy hova lett a férfi szépség, ugye, kicsit szokatlan.
Ezeket kísérletezésképpen próbáltak ki, vagy...
Ezt választottam, ez a forma. Hozzátartozik ahhoz, amit mondani akarok. Hogy gondoljatok Vionra, és azért a mikorunk is miben hasonlít, végül is ezek örök gondok vagy témák.
Többször is emlegette, hogy lesz egy gyűjteményes kötet. Ez miről fog szólni? Milyen szigorú válogatást fog tartalmazni, mert szerintem ez is nagy kihívás lesz.
A gyűjteményes az azt jelenti gyakorlatilag, hogy minden kötetem fölveszem bele, sőt, azt eszembe jutott, hogy pont az ifjúkoriak sajtópublikációit kell majd átlapoznom, hogy van-e egyáltalán olyan, egészen korai korszakomból, amely nem került be, mert van később is, tehát a 70-80-as években jó néhány olyan versem, amely megjelent valamilyen lapban, de nem vettem föl kötetben akkor valamilyen oknál fogva. Azokra is rá kell néznem, tehát ezt úgy kell érteni, hogy összegyűjti valóban az ember azt, amit írt. Bizonyára azért lesz olyan, amit kihagyok, természetesen, nem egy, de nem egész köteteket, vagy egész korszakokat. A kötetek bele fognak kerülni itt-ott kis változtatással, legfeljebb előfordul, hogy sorokat húzok, nem biztos, hogy egész verseket. Ezt egyenként kell végigmennem, és eldöntenem, hogy marad, nem marad. Utolsó kötetemből egy anyámnak írt vers, az a címe, hogy Holnap 100 éve. Holnap 100 éve alsó rónán egy parasztasszony megszült téged, fekete hajú kislány, aki engem majd kivajúttál. Azt az asszony családostul megölték. Te visszajöttél, és naponta sírsz. Sokan harapják záros napjaim, lefaragva rólam titeket. Ma is rád gondoltam, hogy megbocsátottál apunak, másoknak, végül nekem.
egy lágerben nincs semmi megbocsátható. Saját mulasztásom sem szenvedhetem, mi kifeslik, hiába dugdosom vissza, ami jó, halott, sok bűn még eleven. Szép vagy, figyelő, jó szagú mamám, szép vagy, és messze jársz. Porként, gaiként, és csontdarabka útján anyád részeit teríted alám.
Ugye azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a múlt mennyire fontos, de hát a jelen is pont annyira fontos. A múltban talán fontosabbak voltak a versek. Na most vajon a jelenben mennyire fontosak a versek az embereknek, és mennyire lehet velük valóban inteni, üzenni, bármit közölni, úgy, hogy hatással legyenek?
A legnagyobb gondnak azt tartom, hogy a versértés romlik, tehát kevesebb jártosságot mutatnak az olvasók a versolvasásba, és úgy nagyon nehéz verset olvasni, ha nulláról kell felnőtt korban kezdeni, de nem lehetetlen egyébként, ha valakit ez érdekel, van érzéke, de persze az az ideális, hogy gyerekkorban alakuljon ki egyfajta készség, tehát hogy már sok verset, gyerekverset is aztán nagy költészetet olvas. Másfelől az, amit úgy komercializálódik, az azt jelenti, hogy a szerzők is elébe mennek annak a kívánalomnak, hogy híresek legyenek, hogy a közönség szintjére, szórakoztató szintre vigyék le a költészetet, hogy játékos legyen, hogy jó pofa legyen, fogyasztható legyen, ez sokszor rendkívüli módon árt a költészet minőségének és a magas művészetnek. Hanvas Béla írt erről, egy korai levelében, 36-ban írta Molnár Antalnak, a zenetörténésznek. Ez arról szól, hogy, és ezt 36-ban írja, teljesen korszerűnek érzem a korunkra, és ezt szeretném egy kicsit idézni. Azt mondja Hanvas, az igazi művész valamely terület hőse helyett, mert ő hőstként nevezi meg a művész, aki végig gondol dolgokat, fellép a hős szurrogátum, a hős pótlék, a sztár. A mai világban a valódi, nevezzük a hőst most alkotónak, az alkotó és a hírnév között fordított viszony van. Aki hírnevet akar, annak éppen a nagy művészetről kell lemondania. Aki híres akar lenni, annak éppen nem szabad alkotónak vagy művésznek lennie, csupán sztárnak. Ezért kell annak, aki hírnévre szomjazik, a divattal járnia, újságírók és médiák, internet és Facebook kegyét, az ismertséget keresnie, de az ismertség még nem tudás, nem művészet, a hírnév nem igazolása, nem garanciája a nagy művészetnek. És ez a fontos. Ezt, hogy internet és Facebook, ezt én szúrtam bele, mert akkor mondjuk újság volt és rádió volt, de ez a probléma, hogy nagyon sok mai művész híres akar lenni, népszerű akar lenni, médiasztár szeretne lenni, nem arra törekszik, hogy minél jobb művész legyen. És ezzel a közönségnek is árt. Az nem azt jelenti, hogy nem lehetnek kabaré műfajok, hogy nem lehetnek közvetlen műfajok. Kassák idejében munkás kórusok voltak mondjuk, és agitatív céllal jártak műzemekbe. Természetesen annak is lehetett valamilyen hatása, az is egy forma. Ezerféle forma van a közönség megszólítására, de a művész legfontosabb formája az, hogy magas művészetet csináljon. Ne arra törekedjék, hogy híres legyen, hogy népszerű legyen, hogy ismert legyen, hanem arra, hogy jó legyen, hogy nagyszerű legyen az, amit ír. Ez egyfajta aszkézés, ez lemondás. Természetesen nem zárja ki azt, hogy egy nagy alkotó híressé válik. De azt kell mondanom, az véletlen, és ez, hogy átkerül a művészet propagálása az ügynökségektől, a kiadóktól, az újságoktól, a művész kezébe, hogy neki magának kell önmagát reklámozni a különböző médiumokba, és az energiája, amit régen mondjuk azt is sajnáltam, amit egy diktatúrával való szembenállásra fecsérel el az ember, ahelyett, hogy a munkájába fektetni és tudást szerezne. Ugyanígy erőfecsérlés, hiszen azzal kell foglalkozni, hogy magát terjeszti, nem az, hogy azon törjön a fejét, hogy milyen a sor, milyen a versforma, milyenek a képek. Hanvasnak ebben 36-ban ugye ezt írja, tökéletesen igaza van ebben, hogy a legnagyobb veszély, amely most a költészetre vagy a művészetre leselkedik, ez a népszerűségnek való behódolás, és az ismertségnek, és a sztárnak, és ilyen értelemben a kánonrendszernek, hogy kialakul, hogy kik a leghíresebb költők, és azok elfedik azokat az alkotókat, akik halkabbak, de lehet, hogy nagyon nagy művészetet hoznak létre. Erre nagyon kellene figyelni.
De vegyük a másik oldalt is, a közönséget, mert azért az nagy kérdés, hogy a közönség mire vevő, tehát a közönség mennyire alakult át Hanvas óta?
A közönség romlott, de erre azt kell mondanom, hogy még a szocializmusban is nagyon olcsón elérhető volt a nagy, csodálatos könyvsorozatok és versgyűjtemények jelentek meg, és iskolai ünnepségeken és évvégeken nagy művészetet adtak át a gyerekek kezébe egy-egy könyvet, és ezt tanították az iskolában. Képessé tették arra, hogy ezt is választhassák. Ha ez nincs, ez az előképzettség, nincs ilyen ajánlat, nem elérhető, nem tartozik a mindennapokhoz, akkor biztos nem fogják a magas művészetet. És akkor az egész lefele megy. A közönségnek kell lehetőséget adni, hogy nevelődjék, örömet teljék benne, és hozzáemelni ahhoz, ami nagy érték, nem fordítva elébe menni egy szórakoztatásra vágyó igénynek, és egyre lejjebb ereszteni a mércét. Ez a veszélye ennek, hogy ha a közönség kegyét keressük, és a népszerű műfajokat.
És végül egy korábbi verset, a rózsát. Csak aki hull, az ismeri helyét. A rózsa itt hűl még az asztalon, de félek, hamar meghajlik, lehull, holnap vagy ma feladja, hiszen pergésig kinyílt, s szétmered akár a fennakadt szem. Áll, s külön-külön terpeszti szirmát, szárát, levelét, és most, hogy elnyílt, s közelít a vég, szemem tarolja, szívja nagy mohón, hogy lássam akkor is, ha már kihunyt. Pillantásom a síkos hajlatot lapozza, kóstolgatja és beméri, tapogatja a zárt közt űri csillót, a szirmok állagát, a lepkepuderes csendüreg felszínét, hevét, a feltartott fejet. De meddig? Arcom hiába süttetem vele, kiég, ellobban, mert csak ő maga, csak ő tölt el örömmel, se képe, se mása, se híre, nem. Hiába lassítom a mézszín rózsát, ahogy itt világlik magában, mint a lámpa, és suhog, mint vaníliaízű sűrű szél, ameddig itt van, most, látványát itt tövik. Mit ér, hogy örökké való, ha már nem él?